Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom a 29. fejezet 17. versétől a következőképpen. Már csak kevés idő van hátra, és a Libánon kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Azon a napon a süketek is meghallják az írás beszédét, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és sötétség után. Újra örömüket lelik az alázatosok az Úrban, vígadnak a szegény emberek Izrael szentje előtt. Mert vége lesz a zsarnoknak, és elpusztul a csúfolódó. Kiirtják mindazokat, akiknek gonoszságon jár az eszük, akik vétkesnek nyilvánítják az embert a peres ügyekben, és törbeejtik, aki feddeni meri őket a kapuban. Semmit érő ürüggyel fosztják meg jogától az igazat. Ezért így szól Jákob házához az Úr, aki megváltotta Ábrahámot. Nem szégyenül meg többé Jákob, nem sápad el többé az arca. Mert ha gyermekei meglátják kezem munkáját, szentnek vallják nevemet. Szentnek vallják Jákob szentjét, és rettegnek Izrael istenétől. A tévejgő lelkek észhez térnek, és a zúgolódók levonják a tanulságot. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az előző alkalomhoz, az előző igéhez, előző vasárnapnak az igéhez szeretnék még valamit mondani, mert hogy belém nyilat nagyon erőteljesen, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Méghozzá a paráznosság bűnéről volt szó, meg arról, hogy Isten hogyan védi az életet, és bizonyos dolgokat nem tehetnénk meg. Tehát nem tehetnénk meg azt, hogy tárgynak nézzük a másikat, nem tehetnénk meg, hogy Isten ezt nem engedi, hogy pletykálkodás tárgyává tegyük, vagy hogy tiszteletlenül beszéljünk. Isten különleges kegyelme az, ami ebben az igében megfogalmazódik, és mindig tévesen következtetünk Istenre, amikor azt gondoljuk, hogy hasonlít ránk. Még azzal szemben is, akit ezért kéri, hogy lépjünk hátra a mi szeretetünkkel, még a házastársunk iránt is, hanem engedjünk teret az ő szeretetének. Mert a mi szeretetünk nem tiszta. És ebben a háromszori kérdésben, hogy szeretsz engem, pont ez van. Hogy te úgy szeretsz, ahogy tudsz, Isten úgy szeret, ahogy kell. És még azokkal szemben is, akiket a legjobban szeretünk, elég egy türelmetlenebb időszak, egy éhes gyomor, egy fáradt test, egy sok felháborító dologgal találkozó lélek, aki aztán a házastárs egy értetlen kérdésére türelmetlenül válaszol. Ez a mi szeretetünk. Isten nem ilyen. Isten irgalmas. Isten meg akar bennünket szabadítani. És minket is véd. Ezt szerettem volna még elmondani. Te se teheted meg a fele barátoddal, de veled szemben sem tehetik meg. Ez nagyon-nagyon fontos. Én nem tudom, sok elméletet gyártanak arról, hogy mikor kell megbocsátani, és amikor nem kérnek bocsánatot, meg kell. Én ezt nem tudom, nem látok még ebben világosan az ige alapján. Azt tudom, hogy ha harag van bennünk, akár bocsánatot kértek, akár nem, az nem jó. És emögött lehet az a gyermeki hit, hogy ahogyan Isten szent velem szembe, értem is szent. Értetek is szent, testvérek. Nem lehet titeket büntetlenül bántani. De legyen ott a hit, hogy Isten tudja a maga módján ezt elintézni. Ne elégtétel legyen, hogy Isten úgyis megbünteti. Csak bízzuk rá, gyermek ilyen. Vajon testvéreink, akiket sokat bántottak, így, úgy vagy amúgy, és megmaradt a szeretet az iránt, aki bántotta őket, nyilván nem fogják kívánni az Isten büntetését. De az biztos, hogy a bűn, amit ellenünk elkövetnek, az sem marad büntetés nélkül, hogyha nincs irgalomért való könyörgés. Ez a kettő így teljes. Titeket is véd, engem is véd az érő Isten. És ebben a felolvasott igeszakaszban arról van szó, hogy védi azoknak az ügyét, akiknek az életében helytelen ítéleteket hoztak, mert akkor is, ahogyan most is, nem egyforma az ember a törvény előtt. Nem feltétlenül egyforma. Ha valaki szegények között mozog, akkor látja ezt sokszor, hogy nem egyformán vonatkozik mindenkire a törvény. Nem arról akarok beszélgetni, hogy igazságtalan rendszer, nem, hanem inkább arról, hogy Isten helyre teszi ezt. Isten irgalmas. És éppen ezért talán értelmezhetjük úgy ezt a felolvasott igeszakaszt, hogy ahogy a minden ilyen profétikus jellegít, hogy kétfajta beteljesedése van, mert a babiloni fogságban szól egyszer, hogy haza lehet menni, és egyszer az örökké valóságban, amikor aztán tényleg megszűnik a vádoló és az igazságtalanság. Az Isten világában nincs olyan, hogy kettős mérce. Minden egyes dolognak van egyfajta előzménye, a mi igénynek is van egy előzménye, és mielőtt arról beszélnék, hogy ebből az igéből én három dolgot fedeztem fel Istenről, hogy ő a történelemben cselekszik, hogy ő szabadító Isten, és hogy ő szent Isten, hadd olvassam fel az előzményt, hogy mi volt az előzménye a fogságba kerülésnek. Azt is megmutatja számunkra, hogy itt milyen fajta vakságról és milyen fajta siketségről beszél az ige, nem testiről. Ámuljatok és bámuljatok, vakoskodjatok és vakuljatok meg, legyetek részegek, de ne bortól, tántorogjatok, de ne az italtól. Mert rátok árasztotta az Úr a kávolság lelkét, bezárta a szemeiteket, a prófétákat, befötte fejeiteket, a látnokokat. Olyan lesz számotokra minden látomás, mint a lepecsételt irat szavai. Ha odaadják íráshoz értő embernek, és ezt mondják, olvasd el, ő azt fogja mondani, nem tudom, mert le van pecsételve. Ha pedig íráshoz nem értőnek adják az iratot, és ezt mondják, olvasd el, ő ezt fogja mondani, nem értek az íráshoz. Így szól az Úr, mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, Isten félelme pedig csupán betanult emberi parancsolat, azért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni, vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értelme homályos marad. Jaj azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az Úr előtt, sötétben hajtják végre tettüket, mert azt gondolják, ki lát minket, ki ismer bennünket, micsoda fonákság, egyenlőnek tartható-e az agyag a fazekassal? Mondhatja az alkotás az alkotójának, nem ő alkotott engem? Mondhatja a fazék a fazekasnak, nem ért a dolgához? Tehát az előzmény az, hogy nem tartották szentnek Istent. És ezért jön a büntetés. Van egy oka annak, hogy ők ott vannak, abban a helyzetben, amiben vannak. Megvan az oka, megvan az előzménye. De ahogyan nem méregeti a szegénynél, akinek igazságot szolgáltat Isten, hogy az vajon tökéletese vagy sem. Ugyanígy az ő szabadító üzenete a fogságban lévőknek szól. Tehát akik fogságban vannak, nem akik helyre állították az életüket, hanem akik fogságban vannak, akik a bűneik következményétől témferegnek, kábultak, vakok, süketek, azoknak szól a szabadító örömüzenet, hogy Isten ennek véget vett. Még mielőtt bármit jól tudtak volna tenni, nem az ő bocsánat kérésükben van benne a kegyelem, hanem az Isten szívében. Jó lenne mindig ezt látni, hogy Isten így bánik az övéivel, hogy ő nem háborodik fel, nem szűnik meg szeretni az ő népét. Luthernek sok jó idézete van, és hogy az 500 éves évforduló kapcsán sűrűsödnek ezek az idézetek. Sajnos a mostanét, amit szeretnék mondani, nem tudom pontosan mondani, de lényege az, hogy ókori műveket sorol fel, az egyik a földművelésről szól, a másik meg a szónoklattanról, és akkor azt mondja, hogy ha valaki ezeket olvassa, akkor fogja megérteni, hogyha 25 évig földműveléssel foglalkozott. A szónoklattanról szóló könyvet, talán éppen Cicerótól, azt mondja, hogy azt fogja megérteni, aki legalább 50 éven keresztül a felső politikai körökben forgott és látja ezeket az érdekeket, hatalmi viszonyokat, mások számára nem érthető. És az Ószövetséggel, a Bibliával kapcsolatban azt mondja, az érti meg, akinek több száz év tapasztalata van a háta mögött, hogy Isten gyülekezetét milyen vezetni. És az érti meg az Isten szeretetét is. Ugye ezek a beavatott emberek, aki Mózes, hát nem több száz évet, de 40 évet, vagy még többet volt az Úr szolgálatában az Isten népét vezetve, az érti meg ennek a különlegességét, hogy mennyi baj, mennyi panasz, mennyi értetlenség, mennyi olyan dolog, ami miatt az Isten bármikor otthagyhatná a népet, bármikor elege lehetne belőle, az érti meg egyáltalán az Istennek a szívének az ügyét, aki maga is közel van az Isten szívéhez. Mert talán úgy van, hogy másoknak az ügyében ez is a kettős mércénk, azt gondolnánk, hogy Istennek a türelme indokolatlan, de hozzánk azért legyen türelmes, hozzátok is türelmes Isten. A fogságban, a bűnben vergődő, a hirtelen elinduló és leálló és újra vétkező emberekhez szól ez az ige. A különböző megkötözöttségben lévő emberekhez szól az ige. Azoknak szól az ige, akiket méltánytalan büntetés ért, vagy hazug törvénykezés miatt szenvednek. Azok, akik nem képesek szeretni embertársaikat, akik egyelőre nem látják, hogy Isten szent. Isten a történelemben cselekszik. Isten nem független a történelemtől, a magyar nép történelmétől sem. Ezért nekünk magyaroknak különösen hálásan kell tekintenünk Istenre, aki megóvott bennünket mindenféle bajtól, és bár messze nem ideális a határon túl élő magyaroknak a helyzete, de észrevehetjük, hogy Isten különleges módon megállt bennünket. Hogyha arra gondolunk, hogy hány nagyszerű igehirdető van, akik az anyanyelvünkön tolmácsolják az igét, hogy milyen jó hallom, hogy testvérek, idős testvérek, annyira jó dolog, hogy az interneten Mike Sámuel igehirdetését hallgatják. A technika is a mi malmunkra hajtja a vizet, hogy megszabadíthasson Isten, hogy ne csak szájjal valljuk Istent Urunknak. Milyen különleges dolog, milyen bátorság, milyen jó, amikor idősebb testvérek nem idegenkednek a technikától, és az áldásait is megkapják. Hány igehirdető van? Fel se lehetne sorolni. Mi magunk, a mi gyülekezetünk, hány igehirdetőn keresztül nyertünk áldást? Meghívott vendégeink közül talán egy sem kell úgy gondolnunk, hogy hát lehet, hogy nem kellett volna meghívni. Mind valami különleges módon, Isten különleges módon megajándékozta. Lehet, hogy azért, nem azért, mert ők különlegesek, hanem azért, mert veletek, testvéreim, akart valamit közölni. Az üzenet nagyszerűségében ez van benne. Nem az ige hirdető nagyszerűsége, az iget hirdető hűsége is, de hogy Isten akar veletek beszélni. És lehet, hogy elmondja így, elmondja úgy, elmondja amúgy, és elmondja valakin keresztül, aki valahogy máshogy fogalmaz, és akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy én ezt még soha nem hallottam így. Hát igen, eddig süketek voltunk, de Isten megadta, hogy a süketségünkben hallásra hív bennünket. Mert hát ugyanaz a Biblia ott van mindenkinek az asztalán, amin keresztül Isten közvetlenül is szólna hozzánk. De Istennek tetszett, hogy az ige hirdetés, mondja így, az ige bolondsága által üdvözítsen, hogy ő ezen keresztül érjen el bennünket. Tehát a mi magyar emberek, ha valamelyik nép ezen a világon a zsidó mellett elmondhatja azt, hogy Isten a történelemben cselekszik, akkor mi azok vagyunk. Már csak azért is, mert nagyszámú zsidósággal ajándékozott meg bennünket Isten. Nem mindig áldásnak tekintette ez a nép, de az ő népéből sokan biztonságban érzik most is ma itt magukat a mi országunkban. És virágzó életet élnek. De nem akarom, ez az én kedvenc témám, de mégiscsak hagyd mondjak valamit, mert a reformáció 500 éves évfordulója az egy kerek évszám. De van számtalan kerek évszám, ami a proféciával kapcsolatos. Mert Isten azt mondja, hogy a szétszéledett zsidóság haza fog térni. Van olyan tanítás, ami azt mondja, hogy Isten elvetette az ószövetségi népét, és már nem foglalkozik velük, mert mi vagyunk helyettük. Ez nem igaz. Valaki nyitott szemmel olvassa az igét, az benne van ott, hogy Isten meg abban a történetben is, ahogy József megismerteti magát a testvéreivel, az egy előképe is, azon kívül, hogy megtörtént annak, hogy Jézus majd megismerteti magát. Hát én vagyok az, akinek el kellett jönni. És testvérek, a cionizmusnak az atya, aki történetesen a mi országunkban született, 120 évvel ezelőtt nyilvánította ki Izrael államát, ahol Isten akaratából visszatértek a zsidók. És itt kérek mindenkit, testvéreim, hogy akik, mert vannak olyanok körülöttünk, testvérekben nyilván nincsen gyűlölet, de hogy körülöttünk vannak olyanok, akik rosszul használják a cionizmus szót, és lehet, hogy egy igéhirdetés nem lenne szabad erről beszélni, de azt gondolom, hogy ez egy fontos, mi nekünk nem szabad gyűlölnünk a zsidókat, hogy a cionizmus nem azt jelenti, hogy a zsidók minden hatalmat maguknak akarnak. Nem ismerete a szónak. Nem akarok bántani senkit, aki rossz kontextusban használta, de az eredeti azt jelenti, hogy az ószövetségi proféciák alapján Isten újra összegyűjti a népét. Ez a cionizmus, nem más. És a másik szempontból az antiszemitákat nem érti az ember, hogy egyik részről azt szeretnék, hogy egy zsidó se legyen közöttünk, másik részről meg a cionizmus nem támogatják. Hát az antiszemitáknak kellene a cionizmus legnagyobb támogatóinak lenni, hogy a zsidók egy országba térjenek. Ugye van egy ilyen énekünk, hogy pokol hatalma is felét segél. Hogy még az ellenség is abban segíti Isten népét, hogy összegyűjjenek, és legyen egy országuk, ahol a zsidó embernek nem kevesebb a joga, és nem több, mint ahogyan egy országban egy embernek. És ez mind kerek évszámok, és ott döbbenetes különben, testvérek, hogy a Herz Tivadar, aki éppen 120 évvel ezelőtt jelentette be Izrael államának megalakulását, akkor még nem alakult, csak 1947-ben, őt, neki a mentora egy keresztény hívő ember volt. Aki a proféciák alapján számította ki, hogy körülbelül 1897 és 1898 között kell kezdődni ezeknek a dolgoknak. És azt mondta Herz Tivadar, lehet, hogy én most 1897-ben kinyilvánítom Izrael államát, hogy lesz egy ország, ahol összejönnek a zsidók, Isten néke, a népe, ószövetségi népe, a nagy tesunk, a bátyánk. De 50 év múlva senki nem fog csodálkozni. Hát 50 év múlva volt 1947. Akkor alakult meg Izrael állama. Kerek évfordulója van annak is, hogy 1967-ben Jeruzsálemet visszafoglalták. Mind-mind kerek évfordulója az 500 év mellett. És lehet azt mondani, vagy muszáj azt mondani, hogy az Úr Jézus visszajövetelét nem fogjuk tudni kiszámolni, de ezek a történelemben mind a mai napig, ha valaki nyitott szemmel jár, szereti az Úr igéjét, az fogja látni, hogy megvalósul az Isten akarata. És ez is az Isten akarata volt, hogy összegyűjtse az ő népét, hogy ne bántsák őket. És ennek a hívő embernek, aki egy mentora volt ennek a Herz Tivadarnak, ő neki nagy fájdalma volt, hogy amikor elindult a mozgalom, nem akartak az európai zsidóság, nem akart elmenni, visszamenni Izrael földjére. Ahogy Jézus is mondja, hogy hányszor akartalak összegyűjteni. És a hívő népet is Isten össze akarja gyűjteni. Héten volt egy ilyen ige,
hogy mi van a következmény, mi a következmény, hogy az ember mindent elveszíthet akkor, hogyha az Isten hívására, amivel össze akar, magához akar szorítani, közelébe akar vonni, az ember nem engedelmeskedik. És akkor már csak két dolog a történelem urával kapcsolatban, én ezt szívesen részletezném, de ez lehet, hogy csak az én kedvenc témám, mert csodálatosan megvalósul a mai időben is, amit Isten akar. Hogy milyen különleges, nem mindig van kontinuitás. Volt itt 40 év, ami nagy károkat okozott, de inkább azt mondjuk Lutherrel együtt, hogy a hitetlenség, meg az igének a megvetése okozott nagyobb bajokat. Ezért vannak, hogy generációk kimaradnak. Testvérek hallották bizonyságtételből, igehirdetésből, hogy most már nem az van, hogy a nagymama, hanem hogy a dédnagymama az, aki olvasott a gyermekekkel, vagy imádkozott a gyermekekkel. Kimaradt a generációk, akik megélték volna a hitüket. De annak vagyunk tanúi, hogy hiába vannak ilyen nagyon-nagyon keskeny időszakai az egyház történetének, a világ történetében, az soha meg nem szűnik, és Isten a szinte semmiből is újra tudja indítani. És azt is el tudjuk mondani, meg tudjuk vallani, hogy mit jelent számunkra azoknak a keresztényeknek a hite, akik nem tradícióból hívők, akiknek nincs keresztény tradíció, nincsenek hitet megélt szüleik. Hogy milyen frissességet és erőt hoznak, mennyire engedik, hogy mi újra felfedezzük a mi saját értékeinket, és szembesítenek bennünket azzal, hogy mekkora érték a kereszténység. Nem tudom, hogy beszéltetek-e már testvérek olyannal, akinek a szülei nem voltak hívők, hanem hirtelen úgymond a semmiből belecsöpögtette Isten az ő igéjét, és fantasztikus az ilyen emberekkel beszélgetni. És aztán még egy dolog a történelem urával kapcsolatban, hogy amikor ő belép az életünkben, akkor a történelemnek is értelme lesz. Nem lóg a levegőbe. Lesz kezdete is, van iránya. És a mi személyes életünk történetében is felfedezzük, a mi életünk történetének is, benne is Isten nem csak egy passzív szereplő, hanem aktív résztvevő, aktív figyelő. És minél nagyobb világosságban járjuk, annál jobban látjuk, hogy az életünk minden egyes pillanatára igaz volt ez, még a legsötétebb pillanatokra is. Hogy ő ura kezében tartja, és várja, hogy mi magunk kérjük és hívjuk. Másik, amit én nem tudok olyan szépen megfogalmazni, bár szeretnék, hogy megtanuljuk ebből az igéből, hogy Isten a szabadító Isten. Erről azért volt szó, hogy a fogságban lévőknek szól. Nekik hirdeti az igét. Pontosan tudja, hogy mi az, amiben vagyunk, amiből szabadulnunk kell. Lehet, hogy olyan fajta némasságban, ami a bátortalanságból fakad. Lehet, hogy valami megkötözöttségünk van. Lehet, hogy egy olyan bűn, amit tudjuk, hogy ott van, de nem igazából akarjuk felismerni. De minden egyes körülmények között meg akar szabadítani bennünket. Meg akarja mutatni szabadító hatalmát, és nincs olyan kötelék, amit ő el nem tudna vágni. Hadd olvassak fel éppen ezért valakitől, aki ezt olyan szépen leírta, egy-két mondatot. A felolvasott igeszakasz éppen erről szól. Ige hirdetés volt, ami akkor hangzott el, amikor Izrael népe még a babiloni fogságban volt, de Isten már arról beszélt nekik, hogy mi lesz utána. Ez maga már lelki gondozás volt a csüggett nép számára, hogy lesz utána valami, hogy nekik van jövőjük, hogy nem az ítélet volt Isten utolsó szava. Itt már tudták, hogy megérdemelték az ítéletet. Mindenféle buta válványt imádtak az élő Isten helyett és mellett. Kiléptek a szövetségből, megcsalták az ő hűséges urokat, Istenüket, és ennek ez lett a következménye, hogy mivel ott hagyták őt, magukra maradtak. Isten azonban végtelen szeretettel utánnyúlna nyúl az ő népének. Nem felejtkezik el róla, nem hagyja őket a fogságban. Nem az volt az ítélet célja, hogy elpusztuljanak, hanem az, hogy megtisztuljanak. Hogy újra odaforduljon ez az Istennel szemben hűtlen nép Istenhez, teljes szívvel és meggyőződéssel tudja őt imádni. És mihelyt ez a készség felébred a szívekben, Isten véget vet az ítéletnek. Ennek a prófétai igehirdetésnek a kulcsmondata ez, Íme jön Istenetek, és megszabadít benneteket, Isten szabadító Úr. Nincs az a bűn, amire ne lenne nála bocsánat. Nincs az a szenvedély, amiből ő ne tudna kiszabadítani, véglegesen és teljesen. Nincsenek olyan lelki kötelékek, megkötözöttségek, amiből ő ne tudná kiszabadítani azokat, akik hozzáfordulnak. Nincs olyan öröklött tulajdonság, vagy rossz beidegződés, vagy másokat megterhelő rossz szokásunk, amiből ne tudna szabadulást adni. Isten azokat, akik hozzáfordulnak segítségért, nem leszoktatja, nem fokozatosan erősítgeti, hogy aztán ők saját erejükből elhagyják, ami rossz, hanem ő szabadító Úr. Az ő szavára csak ugyan lehullanak a bilincsek, az ő szavára olyan csodák történnek, amiről olvashatunk, hogy a pusztában egyszer csak víz fakad, ahogyan nincsen folytonosság, de egyszer csak lesznek hívő emberek. Vagy egyszer csak lesznek hívő emberek olyan helyen, ahol tilos az Isten igének a hirdetése, és ahogyan szoktuk mondani, vagy érdemes mondani azt, hogy vigyázó szemeinket mindig Isten ószövetségi népe felé is fordítsuk, vigyázó szemeinket fordítsuk Észak-Korea felé is. Ott is a semmiben vannak keresztények. Ott is azt a fajta igazságtalanságot, hogy valaki rárép a diktátor képére, akár véletlenül, és ezért börtönbüntetés kap, legjobb esetben Isten tudja, hogy gyűlnek nála a könnyek. Ma reggelre kísérleti atomrobbanás volt a föld alatt Észak-Koreában. Szakad a húr. Isten a történelem ura. Imádságos szívvel gondoljunk az ottaniakra, hogy ne tragédia történjen, hanem hogy legyen alkalom, idő a szabadulásra, a diktátortól való megszabadulásra, a bűnterhektől való szabadulásra. És Krisztusban annak a népnek is van jövője. Nem tudom, testvérek láttak-e olyan képeket, amiket nem a hivatalos médiumok sugároznak az ottani éhínségről, az ottani lelkek állapotáról. Nekem van egy könyvem, ami arról szól, hogy milyen energiákat fektetnek be keresztények, milyen veszélyeket vállalnak, hogy ott eljusson a szabadulásról szóló örömüzenet. És testvérek, nem a nagyhatalmak fogják megoldani ezt a kérdést. Ha valami szétfeszíti azt a rendszert, az az Isten igéje, az Isten szava és az Isten akarata, hogy a bilincsek lehújjanak. És akkor arról, hogy a szabadításnak az a következménye az ember rádőben, hogy Isten szent. Lehetne azt mondani, hogy olyan nehezen tudom elképzelni Istent valami különleges hatalmasnak. A szent az nem ezt jelenti. Hanem azt jelenti, hogy ő nem tolerálja a bűnt. A hívő ember életében sem, meg a nem hívő ember életében. Ő meg akar szabadítani, meg akar tisztítani. És Luther azt mondja egyik helyen, szenteljétek meg Istent a lelketekben, a Péter levelének az igéhez kapcsolódva, hogy ez azt jelenti, hogy akár jó jön, akár rossz jön. Tudhatod, hogy az Istentől jön, és hálát adsz érte, gyermeki hittel. Egy másik igehirdetésében azt mondja, hogy attól, hogy te rajongj, rajongó ember hirtelen mindent Isten helyett akar megoldani. Isten helyett leszámolni a bűnnel. Minden bűn, minden rossz, minden igehirdető rossz, csak az a helyes, stb. Ilyenek vagyunk sokszor frissen megtérten. Mindent kisöpörnénk a templomból, mindent megszüntetnénk, új rendszereket állítanánk fel, megreformálnánk az egyházat, de az csak Isten igéje tudja. Alászkodjunk oda az Istenhez. És azt mondja, ettől óv meg bennünket az Isten szentségének felismerése, hogy rajongjunk, és éppen a rajongásból Isten ellenére cselekedjünk az Isten iránti buzgóságunkba, és hogy elkeseredjünk. Bármit tesz veled, azt tőle vedd el, és adj érte hálát. Ezt jelenti Isten szentnek tartani. Ezt mondja Luther. Gyermeki hittel oda csatlakozni, rácsatlakozni, mit Isten tesz, mind jó nekem. Ő tudja. Ezzel szemben mit csinálok én? Panaszkodok. A körülményekre, az értetlen keresztényekre, a rossz vezetőkre, akkor az ember, amikor tele van panasszal, félreérti az Isten szentségét. Isten tudja, hidd el, hogy tudja. Tudja, hogy bántottak. tudja, hogy bajod van. De szent, tartsd őt szennek. Ez az ajándéka a szabadulásnak. Isten szennek tartani. Szent, az Isten szent. Lehet, hogy túlságosan sokat olvasok fel, meg az idő nagyon-nagyon eltelt, de ezt azért mégis, hogy Isten nem semleges, hanem határozottan és fenntartás nélkül a bűn és a gonosz ellen van. A Szentírás ezt úgy mondja, hogy ő szent, félelmetes a szentsége, tisztátalan ember meg sem közelítheti őt. Isten törvényében hozza tudomásunkra szent akaratát, és a törvény zárószávában kijelenti, hogy gyűlöli a bűnt, még az utódokban is bünteti. Isten ítéleteiből már ebben a világban is megérezzük félelmetes szentségét. A gonosznak rendszerint gonosz vége van. De szentsége csak a végső ítéletkor lesz nyilvánvalóvá, amikor megítéli az emberek titkait is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, talán sokszor gondoljuk, hogy mi tartjuk a saját életünket. Még azzal is, arra is vetemedünk, hogy mi tartjuk az egyházat. Még néha azt is elhisszük, hogy a mi gondolatunk fogja az egyházat megmenteni. Uram, bocsáss meg, mert ez olyan bűn, mint amikor a szövetség ládájához, a szövetség ládájának hordásában, megtartásában be akartak segíteni a papok. Uram, bocsáss meg minden bűnt, ami a szentséged ellen van, és engedd, hogy elérjen hozzánk a szívünkhöz szabadulásodról szóló örömüzeneted, és ennek örvendezzünk, hogy most meglátogattál bennünket azzal, hogy összegyűjtesz, helyreállítasz, meggyógyítod lelki vakságunkat és süketségünket, és megoldod nyelvünket a bűnbánatra és szentséged megvallására. Hallgass meg bennünket, Jézusért kérünk. Amen.